óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Menekülő utakat nyitnak a Pilisben. Pilismaró, Dunabodány, Tahi és Lányfalu védekezéséhez még várnak önkénteseket, Kisorosziban viszont van rutin, hangzott el a miniszterelnök reggeli tájékoztatóján. 4392 ember védekezik a gátakon, jelentette be Orbán Viktor, aki arról is számot adott, a mostani védekezés legnehezebb szakaszába értünk, ez jövő hét csütörtökig tart. A Dunai árhullám Dévénynél tart, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 cm. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét közepén nyithatják újra. A kormányfő megerősítette, megnyitották a szükségtározót a Lajtán, amely azt hivatott segíteni, hogy alacsonyabb szinten tetőzzön, illetve lassabban emelkedjen a Duna vízszintje Magyarországon. Csütörtökön Moson-Magyaróvárnál tetőzni is fog a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel tud emelkedni, amennyiben erre szükség van. Kritikus helyszínként említette a Dunakanyar jobb partján fekvő Pilismaró települést, ahová még le kell tenni gyorsan 35 ezer homokzsákot, ott 500 ember dolgozik, 70%-os a gátkészültsége. Viszont a településen áthaladó 11-es utat, mint mondta, részben nem lehet megvédeni, ezért menekülő utakat fognak nyitni tehát a Pilisben. További problematikus helyszínként említette a Margit-szigetet, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Battyányi téren a 2-es metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással és a víz terelésével kezelni tudják a helyzetet, amennyiben baj lesz a metrót leállítják. Az oda befutó hév már nem is megy el a Battyányi térig, a Margit hídnál leszállítják az utasokat. 2013-ban Magyarország árvízvédelmi rendszereit megerősítették 435 milliárd forintból, ebből a dunai helyszínekre 150 milliárd jutott, emlékeztetett Orbán Viktor. Láng István vízügyi főigazgató a tájékoztatón elmondta, éjjel 1 és 4 óra között nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek már látható eredménye van. A klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz jósolni, ugyanakkor megoldották azt a feladatot, mondta el. Megjelent a magyar közlönyben Orbán Viktor árvízi védekezésről, pontosabban az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről és annak keretében meghatározott intézkedések bevezetéséről szóló rendelete. A miniszterelnök által aláírt döntés a Magyarország folyóin levonuló súlyos és elhúzódó árhullám miatt a védelmi és biztonsági szervezetek, a közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából az ország egész területére összehangolt védekezést rendelt el. Az operatív törzs Pintér Sándor belügyminiszter munkáját segíti. A Katolikus Karitás rendkívüli segélyakciót indított. 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadítottak fel a vészhelyzeti keretből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, illetve a karitász.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Mától Kismaros mellett Pilismaróton és Dunabogdányban is támogató pontokon segíti az ökumenikus segélyszervezet a védekezést. A munkatársaik és önkénteseik a szendvics, kávé és tea mellett melegítellel is vendégül látják a homokzsákokat készítőket, a gátat építőket. Eközben a vállalati partnereik közül is egyre többen ajánlanak fel önkéntes segítséget, melynek koordinálásával egyre több helyszínen és egyre több fővel kapcsolódnak be az árvíz elleni védekezésbe. A 1353-as adományvonalon és a segélyszervezet.hu oldalon is várják az adományokat. Reggeltől fokozatosan újraindult a távolsági vonatok közlekedése is Budapest és Bécs között, az osztrák vasút azonban továbbra sem javasolja az utazást Ausztria felé. Bécs és Linz között a közlekedés továbbra is bizonytalan. Többletforrás biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette be a pénzügyminisztérium. Ennek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Több ezer olyan személyhívó robbant fel Beirutban, amelyet a Hezbollah csoporthoz köthető emberek használtak az egymás közötti kommunikációhoz. A jelentések szerint sokan súlyosan megsérültek a fővárosban, és Libanon déli részén is történtek robbanások. Már több mint 2700 sérültről és legalább 9 halottról tudni. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, helyenként még zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkült. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek így a nyár végén, őszerején.
Mindörökké, amen. Ha már ön is megemlítette, hogy itt van az ősz, akkor természetesen a mai gasztronómiai műsorban próbálunk az ősszel kapcsolatosan, és hát egy borszakértővel mi másról is beszélgethetnék, mint a borokkal kapcsolatosan hasznos jó tanácsokat adni. Nos, mit is kell tennie, és mit is csinálhat ilyenkor az őszi időszakban egy tudatos borfogyasztó?
Egy tudatos borfogyasztó átnézi a borkészletét, ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis vannak olyan borok, amelyek ilyen körülbelül egy évet bírnak ki. Ezek a borok különösen a rozé borok, ugye most eltelt a nyár, vége van a rozé szezonnak, ilyenkor nagyon sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccs bornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
igen,
de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
hát,
ilyen?
Általában nem szoktunk vörös bort inni, persze vannak nagyon, tehát olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az egri és a bükki borvidék is, ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között, tehát gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell. Majd egyszer visszakérdezzük. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát az azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy ez a lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehér boroknál szintén ugyanaz a helyzet, általában a fehér borok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, most a könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasága szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó. Na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig még hagyhatja, vagy?
Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palacban, hiszen ezek palacban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki dönts el maga, hogy mit tesz vele. Az alkohol tartalma nyilván megvan. Tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és hát akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot megiszom, vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni. Tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában szilikon dugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. A parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és a szemem talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ 7. olyan ország, ahol a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor, de a nyár az egy kitűnő alkalom, mert tehát ugye az is üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályosan az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó. Bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor?
Hát persze, a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb, tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is, nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgünk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe. Ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
Fogyasztásról, pezsgő fogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy illdomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most szezonális receptekkel készültünk.
Igen, szezonális receptekkel készültünk. Két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek, és a piacon nagyon olcsón lehet vásárolni. Az egyik a paprika, ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krém receptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, 2 evőkanál olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni erős, darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, habár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. és akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgy, hogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződött, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
Mennyi idő alatt?
Forgatni kell állandóan is, hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a két evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Azt a két gerezfokhagymát, és azt a kevés kis csípőséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen el lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Mert a paprika is az egyik sárgás, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor a szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselymet, és akkor ez egy gyönyörű kis dísz tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem hűtőbe, azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz. De általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
És ami finom, az hamar elfogy.
Mondok egy sütőtökre receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy negyed kiló sütőtököt, ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva, és kockákra van vágva, és ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőben 200 fokon egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is, és lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
Élénk narancssárga.
Igen.
És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a roskenyeret, a másnapos, a harmadnapos roskenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez, hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz, a sült csirkecombhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszersó, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tökkel fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény, azt hiszem más nem is. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még egy nagyon pici kellene, és akkor egy nagyon finom roppanús lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes, mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tehát már tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsit csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és két gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez íz lett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szafttal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni. Ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják, hogyha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt, mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológia során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tankpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük, ugye, mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bólét, egy majd erre visszatérünk, de ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palacban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem. Például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Pápai üzenet a 39. ifjúsági világnapra. Jobban szeretem azok fáradtságát, akik mozgásban vannak, mint azok unalmát, akik mozdulatlanok. A Szentatya üzenete a pompeji és lorétói család zarándoklathoz. Tegyétek magatokat a béke eszközévé. Ismertették az októberi püspöki szinódus programját és résztvevőinek listáját. Imavérasztást tartanak az egyházban és a világban elkövetett bűnök bocsánatáért.
Pápai üzenet a 39. ifjúsági világnapra. Jobban szeretem azok fáradtságát, akik mozgásban vannak, mint azok unalmát, akik mozdulatlanok. Azok, akik az Úrban bíznak, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta szavai ihlették a 39. ifjúsági világnap témáját, amelyet a helyi egyházakban ünnepelnek. A pápa fiatalok felé forduló tekintete szeretetteljes és félelemmel teli, de egyben határozott bátorítás is, különösen a jelenlegi korszakban, amely tele van bizonytalanságokkal és fájdalmakkal, amelyek globálissá válnak. Olyan drámai helyzetek által fémjelzett időket élünk, amelyek elkeseredettséget generálnak, és meggátolnak bennünket abban, hogy derűs lélekkel tekintsünk a jövőbe. A háború tragédiája, a társadalmi igazságtalanságok, az egyenlőtlenségek, az éhezés, az emberi lények és a teremtett világ kizsákmányolása. Gyakran ti, fiatalok, fizetitek a legmagasabb árat, akik érzitek a jövő bizonytalanságát, és nem láttok biztos kiutat álmaitok megvalósítására. Így fennáll az a kockázat, hogy remény nélküli életet éltek, az unalom és a melankónia fogjaiként, néha a kihágás és a pusztító valóságok illúziójába belesodródva. A pápa számos alkalommal felszólította már a fiatalokat, hogy győzzék le a lustaságot, és ne az erkélyről nézzék az életet. Ebben az üzenetben is ezt teszi, emlékeztetve arra, hogy az élet zarándoklat a boldogság felé, egy úton járás. Az utunk során elért célok, hódítások és sikerek, ha csak anyagiak maradnak, az elégedettség kezdeti pillanata után is éhesen hagynak bennünket, vágyakozva a mélyebb értelemre. Valójában nem elégítik ki teljesen a lelkünket, mert ő teremtett minket, aki végtelen, és ezért bennünk lakozik a transzcendencia vágya, a folyamatos nyugtalanság a legnagyobb vágyak beteljesülésére, a több felé. A pápa tudatában van, hogy a tanulásra, a munkára és a magánéletre nehezedő társadalmi nyomás a fáradtság és a szomorúság krónikus állapotához vezethet, amelyet az ember üres aktivizmussal igyekszik betölteni, aminek a következménye az apátia és az elégedetlenség állapota azokban, akik nem indulnak útra, akik nem határozzák el magukat, akik nem választanak, akik soha nem kockáztatnak. Ez a fajta fáradtság olyan, mint egy cement, amibe belemerül a lábunk, ami végül megkeményedik, elnehezít, megbénít és megakadályozza, hogy előre haladjunk. Jobban szeretem a mozgásban lévők fáradtságát, mint azok unalmát, akik mozdulatlanok maradnak, és nincs kedvük az úton járni. A Pál apostol által is használt sporthoz kötődő metaforával Péter utóda arra ösztönzi a fiatalokat, hogy a reményben járjanak, amely legyőz minden fáradtságot, minden válságot és minden szorongást, erős motivációt adva a tovább lépéshez. Lényegében annyit jelent, hogy főszereplőként éljenek, ne pedig nézőként. A remény egy új erő, amit Isten old belénk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kitartsunk a versenyben, ami lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távra tekintsünk, amely túlmutat a jelen nehézségein és egy bizonyos cél felé irányít. Az Istennel való szeretett közösség és az örök élet teljessége felé. Ha van egy szép cél, ha az élet nem a semmi felé tart, ha semmi nem vész el abból, amit álmodom, tervezek és elérek, akkor érdemes úton lenni és izzadni, elviselni az akadályokat és szembenézni a fáradtsággal, mert a végső jutalom csodálatos, mutat rá Ferenc pápa. A fáradtság idején meg kell tanulnunk pihenni, mint Jézus és Jézusban. Így a pápa arra hív bennünket, hogy fedezzük fel újra az eukarisztia ajándékát, ahogy a hamarosan szentté avatandó boldog Carlo Acutis, egy fiatalember, aki az eukarisztiát a napja legfontosabb eseményévé tette. A válságok azonban nem elvesztegetett vagy haszontalan időszakok, hanem fontos növekedési lehetőségeknek bizonyulhatnak. Ezek a remény megtisztulásának pillanatai. A válságokban valójában sok hamis remény tűnik el, amelyek túl kicsik a szívünknek, lelepleződnek, és így minden illúzión túl csupaszon nézünk szembe önmagunkkal és az élet alapvető kérdéseivel. Abban a reményben, hogy a szent év időszakában sok fiatal érkezik Rómába, hogy átlépje a szent kapukat, a pápa három hozzáállást jelölt meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt az eseményt az öröm fáradhatatlan misszionáriusaként éljék meg. A hálaadást, a kutatást és a bűnbánatot. Arra hívja a fiatalokat, hogy amint megérkeznek a szentpétertéri Bernini oszlopcsarnokhoz, érezzék át mélyen az Úr ölelésének szépségét. Egyben figyelmezteti őket. Ne pusztán turistaként, hanem zarándokként induljatok útnak. Ez azt jelenti, hogy az utatok ne legyen egyszerűen csak egy felületes áthaladás az élet helyszínein, anélkül, hogy felfognátok annak szépségét, amivel találkoztok. Anélkül, hogy felfedeznétek a megtett utak értelmét. Pusztán a rövid pillanatokat, egy szelfiben rögzíthető röpke élményeket megörökítve. A turista ezt teszi. A zarándok viszont teljes szívvel elmerül a helyekben, ahol jár, szóra bírva azokat, boldogság keresésének részévé teszi őket, zárja üzenetét Ferenc pápa a 39. ifjúsági világnapra.
Ferenc pápa üzenete a pompeji és lorítói család zarándoklathoz. Tegyétek magatokat a béke eszközévé. A Családok a családokért 17. nemzeti zarándoklatára Ferenc pápa üzenetet küldött a Loreto és Pompei híres Mária kegyhelyére zarándokló családoknak, melyben szívből köszönti a kezdeményezést és közelségéről biztosítja a résztvevőket, egyúttal kéri az imájukat a nehézséggel küszködő családokért, különösen is a világ konfliktus övezeteiben. A szeptember 14-én szombaton a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén kelt pápai üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Giuseppe Contaldo úrnak küldték, aki az arándoklat főszervezője, egyúttal pedig a Szentlélekben való megújulás mozgalom elnöke. A Loreto Pompei család zarándoklat idei témája: tegyetek meg mindent, amit csak mond. A bibliai ige az űzanya szava a kánai mennyegzőn, amikor a bor fogytán Mária a szolgákhoz fordul, hogy bármit is kér tőlük a fia, az úr, tegyék azt meg, feltétel nélkül. A pápai üzenet szeretettel köszönti a Loreto Pompei család zarándoklat szervezőit, elsősorban a Szentlélekben való megújulás mozgalmat, amely szorosan együttműködve a két Mária Ketya igazgatóságaival, az olasz püspöki konferencia, a csehi családpasztorációs hivatalával és a családtársulatok fórumával. Ferenc pápa mindnyájuknak szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja őket. A Szent Atya örömmel tekint a közösség imának erre az évekinti találkozójára, amely mindig egybevonja a szülőket, a gyerekeket és a nagyszülőket, továbbá megerősíti őket útjukon a hit erejével. Rábízza őket a szűzanya szerető tekintetére, a nehézséggel küzdő számos családot, a háború sújtott a földeken, és akik nagy szegénységben élnek. Ferenc pápa lélekben az zarándokokhoz társul, miközben a Szentlélek segítségét kéri, hogy a keresztény családok Olaszországban, Európában és a világban a béke teremtés eszközévé tudjanak válni, tanúságot téve a közös élet szépségéről. A Szent Atya ezekkel a jó kívánságokkal szívből küldi mindenkinek apostoli áldását. Matteo Zuppi bolognai bíboros érsek a csehi elnöke számára a zarándoklat egy emberi ízű együtthaladás, amelyben mindenki, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek arról tanúskodnak, hogy az Úr Jézus követése mindenkit érintő hívás, tehát az nem csak egyes vagy bizonyos kategóriáké. A részvevőknek küldött üzenetében Zuppi bíboros érsek aláhúzza, hogy ennek a mostani zarándoklásnak a témája: tegyetek meg mindent, amit csak mond, amelyet egykor Mária intézett a kánai mennyegző szolgájhoz, aki szavára színültig megtöltötték az edényeket vízzel. Ma tőlünk is ugyanazt a munkát kéri, vagyis az egyszerű, alázatos és bizalommal teli szolgálatot. A mi hivatásunk ugyanis az, folytatja Zuppi bíboros, hogy tegyük meg a mi részünket a mindennapi élet kicsi dolgaiban, és engedjük meg az Úrnak, hogy minden fáradozásunkat jó borrá alakítsa át. A háború és az erőszak fémjelezt a korunkban, továbbra is dolgozzunk azon, hogy a béke hírnökei és építői legyünk, kapcsolatainkat azzal a békével töltve meg, amely az élő és jelenlévő feltámadt Krisztus felfedezéséből fakad. Az idei év utolsó fordulójánál tartunk, a jubileumra készülve, és Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy az imádságot állítsuk a felkészülés középpontjába. Ebben az értelemben nincs jobb tanítómesterünk Máriánál, hogy engedelmességet és reménységet tanuljunk. Szól Zuppi bíboros üzenete. A szűzanya és a Szent Család názáreti házát őző loritói egyhely története a 13. század végéhez kapcsolódik. 1294. december 10-en érkezett Itália Adriai tengerpartjára, Recanati város kikötőjébe az a ház, amelyben Szűz Mária családja lakott Názáretben. Vallja a hagyomány és erősíti meg a ház eredetiségét a történelmi kutatás, a régészet, az építészettörténet, az epigráfia és legújabban a Pollén kutatás eredménye is. Azt hiszi, Szent Ferenc egyik írása említi, hogy a Poverello 1219-ben akkori szentföldi zarándoklata során felkereste Názáretet, hogy megtisztelje azt a házat, amelyben az ige testé lett. A názáreti szent ház története izgalmas eseménysorozat. Tehát Szent Ferenc még látta 1219-ben, de még 1288-ban is egy domonkos zarándok ott imádkozhatott falai között. Viszont egy német zarándok 1332-ben már csak romokat talál az egykori ház helyén. 1288 és 1332 között eltűnik a Szentház, mert elmenekítik a muzulmán hódítók elől. És éppen 1291-ben elesik Szíriában a Szent János ispotán és lovagrend Akkó vára is, a kereszténység ottani utolsó védőbástyája. Ekkor hozták el a Szentház köveit, és menekítették nyugatra, biztonságba. Hajon hozzák, és nem angyal szárnyon. Mégsem tével a középkor eszmevilága, amely angyaloknak tulajdonítja a ház Itáliába érkezését.
Ismertették a színódus programját és résztvevőinek listáját. Imavérasztást tartanak az egyházban és a világban elkövetett bűnök bocsánatáért. Kedden mutatták be a Szentszék sajtótermében az októberi színódus menetét. Újdonság a bűnbánati virrasztás, amelyen a visszaélések, a háborúk és a migrációval szembeni közöny áldozataiért imádkoznak a pápa vezetésével. A színódus ideje alatt 4 fórum a nagy közönség előtt is nyitott lesz. 6 magyar résztvevője lesz a tanácskozásnak. A színódus az imádság ideje, nem egy nagy gyűlés, hanem egy egyházi közösség összejövetele, amelyik imádkozik. Meghallgatják Isten szavát és a lélek szavát, egyben alkalom arra, hogy könyörögjenek Istenhez az egyház bűneinek megbocsátásáért. Mário Grech bíboros, a színódus főtitkára így vezette be a sajtótájékoztatót, amelyen az október 2-a és 27-e között tartandó 16. rendes általános püspöki színódus 2. üléséről tájékoztatták a közvéleményt. Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, a Színódus Információs Bizottságának elnöke szólt a tanácskozás programjairól. A kétnapos előkészítő lelki gyakorlatot szeptember 30-án és október 1-én tartják a Vatikánban Timothy Radcliffe domonkos atya és Ignácia Angelini bencés nővér elmélkedéseivel. A színódus ideje alatt az imádságokat Matteo Ferrari Camalduli atya vezeti, ő felel a liturgiáért. Újdonság, hogy idén a lelki gyakorlatot egy bűnbánati virrasztás zárja október 1-én kedden este, amelyet Ferenc pápa vezet a Szent Péter Bazilikában. A legfőbb férfi, illetve női szerzetesi előjárók unióinak szervezésében a vatikáni médiacsatornákon követhető az esemény, mindenki előtt nyitva áll, különös tekintettel a fiatalokra, mivel rájuk bízzuk a megtérő egyház dinamikájának üzenetét, és mert ők szenvednek legjobban az egyház bűnei miatt, mondta Jean-Claude Hollerich bíboros, színódusi főrelátor. A szertartáson meghallgatnak 3 tanúságtételt, a visszaélések, a háborúk és a migrációval szembeni közöny áldozataitól. A virasztás végén a pápa valamennyi hívő nevében Isten és az egész emberiség bocsánatáért fohászkodik. Ferenc pápa és a testvéregyházak résztvevői, valamint a Rómában jelenlévő más egyházak és közösségek képviselői október 11-én este a Vatikánban közösen imádkoznak. Az esemény helyszíne a Protomártír tér, ahol a hagyomány szerint Szent Péter vértanúságot szenvedett. A dátummal a II. Vatikáni zsinat megnyitásának 62. évfordulójára emlékeznek. Október 21-én újabb lelki gyakorlat következik, mielőtt megszavazzák a színódus záró dokumentumát. Személyes ima, párbeszéd és testvéri szeretet közösség jellemzi tehát az összejövetelt, amelyen egymás kölcsönös meghallgatása és szeretete fejeződik ki. Grech bíboros arra kéri a szerzetes közösségeket és minden hívőt, hogy imádkozzék azért, hogy a színódus tagjai engedelmesen kövessék a Szentlélek hangját. További újdonságként 4 teológiai lelkipásztori fórum várja majd az érdeklődőket és az akkreditált újságírókat. Október 9-én este 6 órakor a Jezsuita Rendház nagytermében Isten népe a misszió tárgya címmel, míg ezzel egy időben az Augustinianum fakultáson a püspök szerepe és tekintélye egy szinodális egyházban címmel kerül sor 2 fórumra. További 2 tartanak október 16-án, szintén este 6-kor az említett helyszíneken. A helyi egyház és az egyetemes egyház kölcsönös kapcsolatai, valamint a primátus gyakorlása és a püspöki színódus címmel. Hullerich bíboros ismertette a második szinódusi ülésszak résztvevőinek listáját, mely nem mutat számottevő változást. 368 tag rendelkezik szavazati joggal, ezek közül 272 püspök, 96 nem püspök. 26 személyi változás történt, nagyrészt helyettesítések. A különleges küldöttek száma 8, míg a testvéri küldötteké 12-ről 16-ra nőtt. Ezúttal is részt vesz két kínai püspök a tanácskozáson. A tavalyihoz képest történő változások vagy egészségi okokból, vagy személyes döntésből történtek, a pápa senkit nem zárt ki, magyarázta Grech bíboros. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök, a keleti katolikus egyházak részéről a Magyar Görög Katolikus Egyházat hivatalból Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita képviseli majd. További magyar résztvevők. Jelen lesz Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a romániai püspöki konferenciát képviselve. A pápa által kinevezett tagként idén is részt vesz a színóduson Pál József Csaba temesvári érsek, valamint a szakértők között jelen lesz Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, a Linci Katolikus Egyetem tanára, és Szabó Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének elnöke. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Elbúcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Krisztus értem, közben jár, nagy főpap égig vezesem, örökre biztos védelmem. Markába vésre nevemet, szívébe írta, nem feled, örökké ő lesz,
A nap verse.
Gyerekkor. Csókák aludtak a szuszogó fán. 15 évetán. Kenyér után járt apám a városon, s asszonya épp szagos szappannal mosta kis húgom barna haját. Áltam. Velem nem gondolt senki már. Vitte pipacsok szirmát a szél, fejetlen álltak. A lomha sötéten 7 csillag pirult csak át. János bogár, s lécekkel kerítve messze, az alvó nyáj vigyázott, föl ne öleljen az ég. Mert tudták, nyelves tűz leszek majd én, urak feje búbján.
Radnóti Miklós Gyerekkor című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Pánklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így.
A nap imája.
Igaz lelkületért, Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kiszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkülség nélkül szomorúvá, fennhíjazás nélkül komolyjá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igaz lelkűvé. Add, hogy kevésség nélkül tegyem a jót. Önhittség nélkül meg tudja minteni fele barátomat, és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a te igazságodat tartva szem előtt. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.